Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Szovátáról jelentkezünk, Katona Attila méhész asztalos vendégei vagyunk. Egy életforma örömeiről és buktatóiról beszélgetünk Györgyi Zámfir csodálatos pánsip muzsikája kíséretében. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk, mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Katona Attila vagyok Szovátáról, a Vadász utcából. Asztalos vagyok, az a szakmám, de hobbi szinten csinálom a méhészetet is. 2005-ben jöttem rá, hogy a méhészetet is hobbi szinten csináljam. Volt egy unokatestvérem, aki meghalt, így szeretetből fájdalom, vagy nem is tudom, hogy mondjam, tőle vettem egy családot, és egyet adott a testvéres, aztán így kezdtem nekifogni, és csináltam, mert egy nagyon szép helyen lakom a vadonba, növények közt, madarakkal, mindennél teli. Kicsivel később meg is csináltam az iskolát is, megvan a diploma is. 10-20 család között tartok méheket, hobbi szinten, hogy az asztalos műhelyből kicsit kikapcsolódjak, kimenjek. Egy gyönyörű dolog a méhekkel.
Ez akkor még csak álló méhészet, vagy időnként elszállítjuk más helyre is a méheket?
Álló méhészet, nem megyek soha sehova velük, csak itthon családi célra, meg egy kicsit el is adok belőle, meg barátoknak ajándék. Tehát ez egy ilyen szeretet dolog.
Nehéz beleszokni a méhészetbe, mert azt mondják a nagy méhészek, hogy ez egy életforma, tehát ezt szeretni is kell, tudni is kell, benne is kell lakni. Ez nem lehet csak akkor, amikor nekem kedvem van hozzá.
Igen, ez nagyon nehéz, mert ugye van a csípésük is, meg is kell szokjuk a testünkkel. Sokszor azért csinálom kesztyűvel is, ez a valóság, majd az ujjambegyit vékonyabb bőrön megcsípnek, és akkor fáj, nem tudok dolgozni bent sokat. Tehát meg kell szeretni, nem lehet kiabálni, dühös lenni, meg egy méhecske megszúr, és rögtön dühös leszek, meg ütök, verek, vágok, ez nem működik így. Ezt kell szeretni, és nyugalom kell hozzá, mert azt kell mondani, hogy ezek gyilkosok.
Mennyire időigényes a méhészkedés? Tehát amikor a méhekkel kell foglalkozni, akkor az embernek kell legyen legalább egy órája, hogy nyugodtan tudja végezni a dolgát, még hogyha csak 10 vagy 20 családja is van?
Az állapotuktól függ, hogy ha egy héten például meg tudom nézni májusban, főleg ma a rajzási ösztönük nagy, akkor egy héten kétszer is legalább meg kell nézni őket. Van az, hogy 10 családot meg lehet egy óra alatt is futólag, de van, mikor nagyon sok idő, mert ha úgy mondják, húzzák az anyabölcsőt, készülnek a rajzásra, és én, ha nem akarom, hogy rajozzanak, akkor le kell szedni azokat, bővíteni kell, műlépet betenni, sok minden.
Gondolom, hogy a méhészkedést is meg lehet tanulni, de az, akinek nincs egy kis érzéke hozzá, annak bizonyára nehezebben megy. Azért ösztönösen kell bizonyos dolgokat tudni ebben a szakmában is, nem?
Igen, sokat olvastam az Őrösi Pál Zoltán könyvéről. Ha azt mondjuk, hogy egy kicsi bogárba, mint az a könyv is 900 oldalas, hogy mi van ennyi leírva, tehát emberek ezt nem hiszik el. Én is tanultam rokontól, Ács Jóskától, és néztem is, lestem is, kérdeztem is, kell akarat legyen, hogy megtudjuk, hogy miről is van szó, és tapasztalat kipróbálni a dolgokat, mert ha nem megy, akkor nem termel nekünk mézet, mert mind elmegy.
Nehezen vágod bele, mert említette, hogy kapta, és a rokon iránti tiszteletből fogott hozzá. Volt egy kis félsz bennem, hogy vajon ezt jól fogom tudni csinálni, vagy egyáltalán ez nekem való, vagy azt mondta, hogy kipróbálom, mindenki megtanulta, és akkor hát, ha én is sikere tudom ezt vinni.
Én is gondoltam, hogy kipróbálom, a legnagyobb félelmem az volt ez a szúrás, hogy mennyire támadnak meg, mi történik a testemmel, ha több megszúr.
Kimondottan csak vegyes mézet termel, vagy azért itt a környékről tudnak gyűjteni akácmézet is, és az ilyen szezon mézeket is?
Hát ez szezonos, ahogy nyílnak a virágok, mondjuk így 10 naponként változnak, az akác is itt május végén, vagy mikor milyen az idő, június közepe, valamennyire van akácmézzem is, de nem tökéletes tiszta itten, mint aki lemegy Olténiába. Itt a vegyes méz, inkább a hegyi méz a legfinomabb, és az a legjobb volt, mikor vetettem facéli a növényt is, abból is tudtak szedni, de a vegyes méz a fő lényeg.
a gyakorló méhészektől az ilyen szakmai dolgokat meg tudja kérdezni, vagy a méhészek között is van egy ilyen szakmai féltékenység, hogy azért már mindent nem mondunk el, mert akkor lehet, hogy nekem a konkurensem lesz az illető, és ez nem biztos, hogy jó. Vagy van annyira barátság, vagy jó indulat a méhészek között, hogy most minek ő is éveken keresztül tapasztalja meg, inkább megmondom, mert végül is nekem is jó, hogyha a környékemen normálisan és szakszerűen méhészkedik a társ is.
Nem minden méhész mondja el, ez a valóság, én is tapasztaltam, és beszéltem ilyenekkel, hogy semmit nem mondanak el, meg én egyáltalán elvenni nem akarom tőlük semmit, rossz indulat nincsen, és mégsem mondja el, megtapasztaltam ezt. Sajnos Ács Jóska sógór, már így kell mondjam, a múltban, mert meghalt. Vele mindig úgy voltam, hogy minden nap majdnem felhívtuk egymást, és elmondtuk jó indulattal és örömmel, hogy mennyi volt a mérlegem, mert mérjük ugye, hogy mennyi a termelés, mi volt máma, milyen a légáramlat, merre mennek a felhők. Ez a beszéd mindig megvolt, és örömet szolgált. Nem irigyeltük egymástól, hogy nálad mennyi volt, meg nálam mennyi volt, jó, ő vándorméhész volt, de hasonlítottuk egymáshoz a termelést, és ez olyan jól esett.
Egy gyönyörű környezetben laknak, méhészkedik. Az a veszély fennáll-e, hogyha itt a környező parcellákat vegyszerezik, akkor az én méheim elhullanak, mert azért nem tudom követni, hogy éppen meddig repülnek el. Jó, hogy álló méhészet, és bizonyára nem a Baragánig repülnek, de akkor is valamekkora távot megtesznek.
Igen, általában elmennek 5 kilométerig is, de az már nem termelés. Igazilag így a 3 kilométerig abból tud visszahozni és berakni a kaptárba, a sejtekbe a méhecske. Az 5 kilométer távolság az saját energiájára felhasználja, abból nem lesz semmi, ha olyan messze el kell menjen.
Az, hogy asztalossággal is foglalkozik, ez gondolom, hogy egy plusz a méhészetében, mert akkor a kaptárakat és azokat a dolgokat, amit fából kell készíteni, meg tudja oldani. Tehát nem kell ezt vásárolni vagy fizetni érte.
Igen, 2000-es évek elején akkor még kaptárakat is sokat gyártottam rokonoknak, idegeneknek is. Azután másképp ajtóablakot gyártok inkább. Hát igen, magamnak meg tudtam készíteni, javítom, ahogy mennek tönkre. A 10-keretes rakodókaptárt a 3/4-es mézzűrrel, azt szoktam megcsinálni, azt csinálom én is itthon, avval vagyok, nem fekvő kaptárról, nekem jó, tetszik, minden oké, ezt szoktam meg.
A többi méhész, akit ismer, azok mire esküsznek, hogy milyen típusú kaptár az, ami náluk bevált? Mert gondolom, hogy az a jó mindenkinek, amit kipróbált és nála bejött.
Igen, a vándorméhészek ugyanúgy a 10-keretes rakodókaptárnak hívják, de van, mikor az emelet a mézűre, hogy így nevezzük, azt vagy felessé, vagy 3/4-essel a legjobban. Tehát mindenki mást mond, én úgy vettem észre, ahogy figyeltem is, hogy más hogy termel, hogy a 3/4-es ez az egyik legjobb termelő, hogyha jó nektáros az év, a termelés legjobban hozza ki a mézet.
Meddig lehet használni egy kaptárt? Milyen időközönként kell felújítani, vagy újat készíteni? Mikorra használódik el a kaptár?
Attól függ, hogyha kint van teljesen, ázik meg, rohad meg, újra kell festeni. Szerintem olyan 20 év formát elmegy, ha azért 2 évente egy kicsit, ahol látszik, hogy kopik, megfessük. Függ, hogy na, hogy ázik, mivel van lefödve, milyen a tetőszerkezet rajta. Akinek autóba van, vagy pavilonba, annak nagyon sokáig elmegy.
Mindig érdekelt, és több méhésszel beszélgetve megtudtam, hogy a méhek, most nem tudom, színre vagy formára, de mindig hazatalálnak a kaptárba. Ilyen gondjai voltak, hogy kirepültek és nem találtak haza, mert egyforma volt a kaptárom, és akkor meg kellett ezt is tanulni, hogy valahogy meg kell különböztetni a méhek számára, hogy mi alapján orientálódjanak.
Nem föltétlen szükséges megfesteni a kaptár elején, biztos mindenki látta, hogy vannak különböző szögök, színek. Ha tiszta zöld például az egész, úgyis oda haza találnak, csak nem mozdítsuk el, az a lényeg ugyanarról a helyről. El is lehet mozdítani, de annak megvannak a titkai, hogy mikor és hogy viszünk tovább egy családot, ugyanarra a helyre megy vissza, akármilyen ködös idő lehet, akármi, ők az ibolyán túli sugarakot is lássák, és úgyis haza találnak oda. Ha megfessük a kaptárnak az elejét különböző szögökre, színekre, könnyítsük nekik az életüket és a tájékozódásukat. Sokkal könnyebb.
Mitől lesz erős egy család?
Az erős az azt jelenti, hogy a létszám. Egy szezonban már így májusban is, ahogy fel vannak erősödve, az 70 ezer van benne. Télire az csökkenhet 30 ezerre, ez változó. Tehát a népesség, hogy minél többet petézzen az anya, minél több fiasítás legyen, hogy egyfolytába keljenek a kicsik. A létszám, nekik abban van az erős, úgy dolgoznak.
Azt tudjuk, hogy egy mének az élete az nem olyan hosszú, és azt is ledolgozza a mi javunkra. Mennyit él egy dolgozó mély? Vagy ez attól függ?
Egy kicsit attól is függ, igen, ha nagyon-nagyon nektár és borzasztó nagy a hordás, így nevezik, akkor még hamarabb elkopik a szárnya, és ne legyen szűk a kijárójuk. Tehát 4 hetet él egy munkás dolgozó mély, de ha túl nagy és nagyon meleg van, és nagyon jó a termelő évünk a hordás, még a 4 hetet se éli meg. 2 hetet körülbelül bent van, csak 2 hetet repül ki, mint munkás, addig bent dolgozik.
Itt van körülöttünk az erdő, már mondtuk, hogy gyönyörű szép környezetben vannak. A vadállatok veszélyt jelentenek-e a méheire?
A medve inkább, attól kell féljük, mert persze van is elég az országunkban. Télen ez a zöld harkály, lehet, hogy van pontosabb neve, de mi itt így ismerjük, vagy fakopáncs, ugye ezek, hogy ne kopogtassák, ne legyen zaj nekik, ettől a kettőtől kell inkább. Egerek nálam soha nem volt semmi gond ezzel, nincsen nagyon más. Az ők betegségük, a tetű, az ilyesmi, az egy egész más dolog. A kezelést én csak mindig ősszel, szeptember vagy október, nem volt szükség soha életemben, hogy a tető ellen nyáron kezeljem, mert ugye a kezelőszer, amit használok, én házilag nem vagyok uniós méhész, azt úgy jó inkább, hogy mikor augusztusban föletessük a méheket, hogyha nem lett elég a természetből, amit begyűjtöttek, megtörténik a szirupos etetés, fedjék le ők teljesen azt a mézet, és azért csinálom, hogy a mézbe ne kerüljön bele, mert az füstként kezeljük, szeptember-októberbe, hogy már nem megy bele úgy a mézbe egyáltalán. Tehát mindig az ősz végén kapják meg csak a tetűs kezelést.
A villanypásztor az védi eléggé a méheket?
Védi azért, ha megfelelő van medve ellen, azért vannak kisebb villanypásztorok, nagyon erősek, függ, hogy hány száldrót van húzva, én kimondottan acéldrótot használok, gyári acéldrótot, nem ilyen műanyagost, nagyon nagy villanypásztort használom. Egyszer történt meg, hogy hozzájuk ment, akkor még kisebb villanypásztorom volt, és az a műanyagos drót, és átbút alatta, meg kisebb volt a medve egy olyan szakaszon, ahol kevésbé volt a drót. Aztán azután tettem acélt, mert ha túl száraz időben megy a medve, és nagyon száraz a bundája, őt nem rázza meg kívülről, csak a bundán keresztül, ha kicsi az áramütése. Tehát ha nedves, sokkal jobban, és az acéldrót jobban vezeti az áramot.
Bővítésben gondolkodik? Szeretne nagyobb méhészetet, vagy az asztalosság mellett ez éppen testhez álló?
Az asztalosság mellett ez így pontosan elég. Ha esetleg nem lesz úgy munkám az asztalosságba, akkor szívesen, csak akkor is itthon. Csendesen, itthon szeretem, ne zavarjanak, ne stresszeljenek, ezt szeretem.
A beszélgetésünk elején szóba jött, hogy asztalosnak tanult. Egy fiatalember miért megy asztalosnak? Akkor, mikor eldöntöttük, hogy ezt a szakmát választjuk, akkor mi volt a motiváló?
Én is igazán fakitermelős szerettem volna lenni, mert abba az időbe inkább szovátán is az ment. Aztán még egy nagy szidást is, mindent kaptam, az volt, hogy édesanyám nem engedett arra. Erőszakkal is nem engedett, és azt mondta, hogy te a faiparra mész. Nagy okos nem voltam, tehát 3 éves ösztöndíjas szakiskolát végeztem 91-től 94-ig. Brutál nehéz volt, ezt kell mondjam. Praktikai idő alatt miket végeztünk mi, és mit csináltunk azokba a telekbe és hidegekbe, másnak nem volt olyan munkahelye, nagyon meg voltunk kénozva. Ez a valóság. Aztán belejöttem, szerettem. Olyan voltam, hogy már 9. osztályos voltam, és a gyalogépet csináltattam szüleim segítségével. Ugye az maszekként megcsináltattuk, és már tudtam készíteni akár egy lapítót, akár egy valamit, meg tudtam gyalulni, csináltam, és így fejlődtem tovább.
Miért választottuk volna a fakitermelést? Hát ki kell menni az erdőre, sárba, napsütésbe, nem inkább jobb egy asztalos műhelyben dolgozni?
Én is úgy véltem, hogy nagyon sok körömbe a traktoristák, a táfosok voltak, meg a sodron, ugye itt volt Szovátán a régi ifet, abba a körbe voltam, és ezért vágytam én is oda, de igaz, hogy ennek is megvan az enyémnek is, ugye a póra, vegyszer, a festék, meg a nagy vágó szerszámok, de hát rájöttem, hogy ez jobb.
Ilyenkor a baráti kör az, ami az embernek irányt ad? Hát bizonyára az ismerőse is e felé kacsingathattak, hogyha ezt látta jónak.
Igen, volt, aki elítélt, hogy ennek mész, meg asztalosnak, a másik, hogy jó tetted, mindenki más tanácsot adott.
És most annyi év után jó, hogy így döntöttem, vagy választhattam volna a könnyebb szakmát is magamnak?
Én jónak találom, mert sikerült fejlődjek is. Volt barátom, aki nagyon sokat segített, soha bankból nem vettem semmit, szerszámokat tudtam venni, meg nagy gépeket is baráti segítséggel adtak kölcsönt, visszaadhattam dátum nélkül. Ez óriási. Ha van jó barátod, és te is olyan vagy velük, ők is segítnek. Ez kölcsönös.
Én, ha jól tudom, az épületasztalosságot is és a bútorasztalosságot is műveli. Mikor melyikkel foglalkozik, vagy a rendeléstől függ, hogy kinek mi kell?
Az ajtóablakos vagyok inkább, ebbe fejlesztettem a legjobban, és minthogy egyedül csinálom, nem szükséges mindig hozzá több ember, esetleg mikor nagy ajtót körbe marni, akkor megtartani, tehát jobban is szeretem, jobban is el tudom egyedül végezni, inkább az ajtóablak, de csak masszív fából mindent, bútort is, de persze azt is masszív fából, de ritkábban bútorozok.
Lehet még kapni jó alapanyagot? Vagy ha van pénz, akkor mindent lehet kapni?
Ha van pénz, igaz, minden, de azok messzébb vannak nagyon a jó anyagok Brassó felé, meg azért összeszűkült a jó anyag. Tehát az első osztályú deszkát most, ahogy adják, az nem éppen úgy van, mint régebb, nem olyan.
Sok asztalos azt mondja, hogy amióta bejött ez a termopán világ és a műanyag ablakkeretek, ajtókeretek, érződik a rendelésükön az, hogy most az emberek választják a fakeretet, vagy inkább a divat fele mennek. Mi a tapasztalata? Önnek csökkent a rendelése, vagy nagyjából ugyanannyit kell gyártani?
Nekem évről évre mindig csak nőtt. Igaz, hogy én is fejlesztettem az ablakba, főleg, hogy tudom csinálni a 70 mm-est, meg egy olyan 2 éve már tudom a 90 mm-est, a teljes profit is meg tudom készíteni. Nekem mindig csak nőtt a rendelésem.
De hát a fakeretbe is lehet tenni termopán üveget, nem?
Igen, a termopán üveg fakeretbe is ugyanaz jön, mint a műanyagba, csak fánál az más dolog.
Sokan esküsznek arra, hogy az jobb a házon, mert jobban szellőzik, vagy ez mitől függ?
Én most hiába mondom, hogy ez én szakmám, és én ezt dicsérjem, utána kell olvasni is, hogy mit tesz a PVC, meg mit tesz a fa, meg ugye van a fánál az, hogy én is, amiket festünk ipari festékekkel, most már jó pár éve, hál' Istennek, ápolószere van, nem kell teljesen újra festeni a fakeretes ablakot, hanem egy ápolószerre szivacsal a délnyugati részeken, ahol süti a nap, mert a nap az UV teszi tönkre, ott csak le kell kenni, húzni vele a szivacsal. Ennyi az ápolása.
Nagy körzetnek dolgozik? A munkái messze eljutottak?
Elég messze, boldog is vagyok, külföldre is volt már néhány, a Svájcba is volt, Magyarországra is több, eljutottam már jó messzire.
Minden munka hoz egy másik megrendelést, vagy valahol hirdeti is magát?
Nem nagyon hirdetem, nincsen honlapom, mindig szájról szájra, így tovább megy, nem szükséges.
Rendkívüli igénye jönnek-e a megrendelők, hogy igaz, hogy az a standard méret, de azért nekem egy kicsit olyanra kell, vagy olyanra szeretném.
Igen, a tavaly is volt például Kolozsvárra egy nagyon nagy ajtóm, egy 200 éves stílust kellett utánozni körülbelül, azt mondták, és voltak fényképek, hogy nekik olyan kellett, de amennyire tudtam, leutánoztam, különböző marások, kellett szélesíteni a fákat meg, a frízeket úgy mondják az ajtónál, a kilincseket Németországból rendeltük, azért is kellett szélesebb fát használni, hogy férjen be a kilincs, de hát odafigyelek erre, muszáj, mert hogy egyedül meg tudom csinálni, vagy nem tudom meg, vagy lesz-e mivel, vagy nem éri meg, hiába nem kapkodok és nem szedek össze minden melót.
Gondolom, hogy ha valaki ilyen rendkívüli igényel érkezik, azért csak megmagyarázom neki, hogy az miért nem jó, vagy miért jó. Egy az, amit szeretnénk, és kettő, amit ki lehet vitelezni becsületesen. Legalábbis én külső szemmel így látom.
Hát igen, van kliens, akik nagyon ragaszkodik, hogy ő ezt szeretné, de hát én mondom, hogy hiába szeretné azt, mert én ezt nem tudom megcsinálni, mert nincs ahhoz való szerszámom. Például volt nemrég is, hogy hátas karosszéket akar, hogy készítsek neki az ő anyagjából. Valamilyet lehetne készíteni, de én nem arra vagyok gépileg szakosodva, és az nem lesz megfelelő, és jó az a szék, meg nekem óriási kénlódás, meg sose fog úgy sikerülni, mint aki székgyártással foglalkozik, az ívekre, szögökre csapozni, fúrni, az egy más dolog. Ez nem nekem valós, akkor alig hitte el a kliens, hogy én nem akarom megcsinálni, de aztán rájött, és mutattam a képeket, meg menjél el, és nézd meg, hogy vegyél onnan, hogy miről szól. Ezt nem hagyományos cirkulákkal, meg maróval megcsinálni. Jó, hogy régebb is megcsinálták, de most igényesebbek a konyhai hátas székek, ívesekkel legyenek, tehát úgy éri meg, ha már csinál valaki.
Hát ha valaki bemegy a műhelyébe és látja ezeket a gépeket, nyilván, hogy azt mondja, hogy ezekkel az űrbe ki tudja lőni a rakétát, el sem hiszi, hogy nem mindent lehet megoldani ezekkel a gépekkel.
Nem, sokan nem hiszik, ez így van. Volt két éve is egy rusztikus tálalószekrényt kellett csináljak fénykép szerint, az is ilyen 100 éven felül. Barátokat kerestem meg, és összeszámoltam, hogy 13 féle maró kést, szerszámot kellett kölcsön kérjek, és beszerezzem ahhoz, hogy az a szekrény hasonlítson úgy, ahogy kell legyen, mert az olyan kell legyen, mert hiába csinálunk most egy modern dolgot egy tölgyfából, mert az úgy kell hasonlítson a régihez. Tehát az olyan is lett 95%-ra kb.
Milyen gyakran kell egy új gépet venni, mert ahogy a világ alakul és a trendek alakulnak, akkor én is kell alakuljak utánuk?
Hát a legtöbbet az utóbbi 5-6 évben fejlesztettem, s fejlődtem ehhez. Azelőtt 2016-ban volt egy súlyos műtétem is, kell odafigyeljek magamra, és azért sokat fektettem ebbe, sok minden mást elhattunk a házba, meg mindenütt, hogy nekem fizikailag legyen könnyebb, tudjam könnyebben előkészíteni a termékemet, meg annyi por se menjen rám, de a világ fejlődése szerint olyan 5-6 éve ez az asztalosipar itt nálunk Szovátán, ez változik városonként is, fejlődtem a legtöbbet, és én úgy éreztem, hogy kell fejlődjek, hogy fektessek be ezekbe, ne maradjak csak ott, ahol vagyok, mert akkor nem tudnék gyártani olyanokat, nem tudnám fenntartani a családot, meg az engedélyem, meg ezeket a dolgokat.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Említette, hogy inkább épületasztalos, mint bútorasztalos. Nincsen nagyobb igény a bútor iránt?
Az én klienseim, hogy mint konyhabútor, ha valakinek kell, vagy egy fogas, vagy egy komód, vagy bármi, nekem olyan klienseim is vannak, hogy egy-két évet is megvár, akkor se siet, mert azt akarja, hogy én csináljam. Én egy konyhabútornál, én nem veszem azt, hogy a dobozokat pálbútorból összerakom, és csak a frontot, elől az ajtókat, meg a fiókokat van, aki összefacsavarozza, és kész. Én azt fecskefarkos cenkolásba összerakom gépekkel, az a fiók, az fiók három generációra is. És aki tudja ezt, jó, hogy ez egy drágább kategória, ezt is tudom, az megvár, és megvan. Minden bútoroldalt is én ragasztom össze, az összes táblásítom, minden, több idő ez a munka egy személynek.
Gyakorolni a saját bútorain gyakorolt? Hogy lehetne jól összerakni egy konyhabútort, szobabútort? Vagy ez is egy tanulási folyamatnak az eredménye?
Egy tanulási folyamat, meg látás, ugye sokat segített, hogy van Facebook és csoportban vagyok benne, privát csoportok persze, asztalos csoportok, sok mindent azért egyik a másiktól látunk, tudunk, nem hobbi szinten tartsuk azt a játéknak a Facebookot, mert sok csoporttag, úgy, mint a méhészetbe is, ebbe is lehet tanulni egyik a másiktól, vagy élőbe felhívjuk, megkérdezzük, hogy te hogy csináltad, hogy vállod be, sok mindent kérdezünk egymástól. A másik, hogy magamnak nem tudok dolgozni. Az ritkaság, hogy magunknak dolgozzunk. Nincs is időm annyira, mind a Schuster, hogy rossz cipőbe jár. Ez egy ilyen dolog.
Azért, hogyha szétnézek a házában, minden a helyén van. Rendes bútorai vannak, és méghozzá nagyon modernek.
Egy-kettő sikerült, a lépcső, meg komód, ilyen, még a konyhabútor nem sikerült annyira, az majdnem gyerekkori dolog. Ez a valóság, nem tudtam még, nem jött arra, mind ahogy említettem, hogy a betegségemre sokat kellett fejleszek a gépekre, minden idő, minden gép oda ment.
Ilyenkor a család nyüstöli, hogy azért nekünk is most már ideje lenne megcsinálni?
Igen, van ilyen mindig, hogy na, nekünk sohasem, csak mindig másnak, de hát valahogy meg kell értsék egyedül, ez nem könnyű.
Amikor egy-egy olyan darabot kell kialakítani, ahova tényleg segítség kell, akkor van segítség, vagy a két lánya és a feleség az, aki ott fogja a fának a végét?
Minden tapasztalat volt már, olyanok is, hogy a két lányom, a feleségem, olyan volt, hogy egy se volt, a két 80 éves szülőmmel tettük össze, ugye én a dobozokat egy bútornak lamellóba ragasztom, szorítóba teszem, nem csavarozok semmit, ők tartották, ők fogták, sok minden előfordult ehhez. Pedig van egy olyan is, hogy nagyon szakmai dolgot kellett a segítségbe, akkor hívtam délutánra, aki érti olyant is, de nem lehet kapni nagyon. Nem akarnak ebbe a fiatalok segíteni, meg ezt a szakmát kitanulják. Most az egész csak arról szól, hogyha valaki eljön ide dolgozni, vagy máshova is megy, hogy az első szava az, hogy mennyit adsz. Hát ez nem így működik, mert én nem bölcsködésképpen, de ebbe a szakmába a tudások, hogy hogy fogsz meg egy fát, meg hogy lesz, hogy meg is éljél, a fa se romoljon-e, ne vágd össze magadot. 5 egyetemet is el lehetne végezni ahhoz, hogy én masszív fa munkát, tehát nem pálbútorról beszélek, hogy valaki kitanulja, hogy az jó legyen. És még mindig akkor is a fa megcsal, mert a vetemedése, a nedvessége, mindent ki kell ismerni.
Aki ilyen szakmát választ, tehát méhészkedés meg asztalosságot, nyugodt embert? Vagy azért fel lehet bosszantani Attilát is?
Hát ez is változó, igen, meg főleg a kliensek is nagyon sokat tudnak provokálni. Ez a valóság, hogy vannak huncut kliensek is, hogy mindenütt mindent megkérdeznek, akárhogy akármit kicsavarnának belőle, csak hogy olcsón csináld meg, de aztán nagyon szuperű. Én ezt észrevettem, ismerem az emberekből, és tapasztaltam, leírok mindent füzetbe, ha valami olyan lesz, mert mikor viszem haza a készterméket, az is van, hogy ő azt mondja, hogy hát ő nem ér gondolt. Hát ő nem így gondolta, főleg a színeknél történik ez meg. Aláíratom velük, megmondom, hogy te most egy kicsi darabba látod, vagy egy nagyobb azt a fát, az nem így fog kinézni éppen. Muszáj aláírasd, mert vannak figurás kliensek is, vannak.
Olyan volt, hogy éppen emiatt visszamondta a rendelést?
Persze, nagyon sok volt, aki első két szavából már az alkudáson kezdi a dolgot, én nem is idegesítem magamot, én nem vagyok nagyképű abba, de én tudom, hogy ezt nem a kínai piacról veszem, hogy hogy szenvedek meg vele, milyen a por, a festék, a minden, a beszerzése, hazavivése. Voltak olyan kliensek is, hogy mi van, azt mondja, egy ajtóval, egy beltéri ajtó, két léc felfelé, kettő keresztül is kész van az ajtós, te kérsz ennyit érte. Hát jó, meg kell próbálni, vagy olyan helyet kell venni. Én nem idegesítem magamat. Egyáltalán nyugodt vagyok, s abba a helyben mondom, hogy ne haragudj, menjél máshova.
Na de bizonyára megvan ennek az ellentéte is, hogy ha valakinek nagyon tetszik a munka, akkor azért még rá is ad.
Igen, van, aki egyből lássa, hogy miről van szó, kértem érte ennyit, és többet ad érte. Tehát én nem kértem, nem is szoktam nagyon elfogadni, de van, aki ráad borravalót, kicsi összeget, most nem mondtam, hogy mennyit. Van, aki azt mondja, hogy kértem egy fix összeget egy bejárati ajtóra, például külföldre, azt mondta, hogy ez nem elég. Ide több kell, én többet adok, ennyit. Fogadd el, kérlek, mert én látom, hogy ez ennyit ér. És akkor nem volt mit csináljak, el kellett fogadjam.
Gondolom, hogy így alakulnak ki a barátságok is. Ha látom, hogy az az ember értékeli a munkámat, akkor másképpen nézek rá, mint az ilyen kekeckedőkre, akik az 50 banit is sajnálják.
Ez így van, persze, a baráti kör megtisztel, tudja, hogy gyártom le, nem összedobva van, az egész más ember, ez így van.
Ha így halad a világ, évek múltán lesznek-e asztalosok? Tehát olyan keserűen megjegyezte fél mondattal, hogy nincs segítség, pénzért sem jönnek. Tehát akkor mi lesz? Egy idő után nem lesz utánpótlás, nem lesz bútorasztalos, nem lesz épületasztalos?
Pontosan, ez így van, ezt ide mondhassuk most. Néha a híradóba is elszól, vagy dokumentumfilmen tudja a világ is ezt már, hogy nincs utánpótlás, de akkor is csak így elmondják, és csend lesz. Akkor se csinál szakiskolát, és nem fejleszt ebbe mindent a digitális világra, s a telefon, és ebbe akarják, hogy mindenki csak abba dolgozzon, de nagy baj lesz ebbe. Nem lesz utánpótlás, aki ezeket gyártsa, és azt hiszik a nagymérnökök meg a parlamentesek, hogy CNC gépen mindent meg lehet csinálni, meg a számítógép mindent egyedül megcsinál és megmásol, vagy valami, de ebben nincs igazuk soha az életbe. A kézi munkát, a kézi asztalos munkát, sok mindent meg lehet, és felgyorsít a CNC marások, meg minden, de nem minden téren.
Thank you.
a család már mennyire szakember ezen a területen? Hogyha ott vannak folyamatosan segítségként, akkor bizonyos dolgokat akár el tudnának készíteni ők is?
Nem hiszem, hogy annyira nincsenek ott, csak mikor a továbbtevés, megfogás, tartás, lemarni nagy ajtót, nagy ablakot megfordítani a festéskor, azért még nem annyira. Nincs idejük nekik sem, mindenkinek van egy kötelessége, hogy teljesen velem legyenek, lássák, hogy most A-tól Z-ig hogy készül el egy asztal, vagy ilyesmi. Hát így értnek hozzá, kapizsgálják, tudják a dolgot, de nem, még messze vannak.
A baráti körből van olyan valaki, aki mikor dolgozik, ott ámulva nézi, hogy mit hogy csinál?
Kevésbé van ember, aki így időt tesz arra, hogy eljöjjön hozzám egyik sarokba, leüljön és nézze, hogy hogy működik ez, vagy hogy szeretné. Van, aki megkérdi, de úgyse nem vág bele. Tehát egy nagy befektetés is ez az asztalos szakma, nem hasonlít a kőművességhez. Oda nem kell annyi szerszám vagy bármi. Ide, ha sajátok akarunk lenni, hogy magánvállalkozó, nagyon sok minden kell ehhez meg. Ha cégekhez megy dolgozni, ott a 8 óra eltelik, megy haza. Ez két különböző, aki csak munkás, vagy akinek már van erre egy cégje, vagy valami.
Hogyha valaki képes várni 2 évet is egy bútor darabért, akkor azt jelenti, hogy értékelik a munkámat, szeretik a munkámat. Attila hogy érzi? Sikeres ebben, amit csinál? Elérte azt, amiért ezt a szakmát választotta? Az legyen most méhészet, vagy legyen asztalosság?
Hát az asztalosságban igen, borzasztó sok klienset, embert megismertem. 2000 klienset is összeszámoltam, annyit úgy összegyűjtöttem már az évek során. Aki megtisztel és szereti, az megvár, aki nem, az megy, ugye veszi az olcsóbb kategóriát. Én boldog vagyok, hogy eddig tudtam eljutni, és vannak barátaim, akik szeretnek, s rendesek, s velem vannak.
Emellett pihenésre jut-e idő? Mert ez is olyan, hogy ha mindig ki kell elégíteni az igényeket, akkor itt nincsen se szombat, se vasárnap, se ünnepnap. Mikor tudunk pihenni? Vagy mikor tudunk esetleg a családra kirándulni?
Nagyon nehéz választ adni erre, mint hogy egy személy. Ez nagyon függ, hogy a családba egy feleség mennyit tud segíteni nekem, vagy a többi kört, hogy ne kelljen én arra menjek. Én egy nagyon korán kelő ember vagyok, mindig 5-6 óra között kelek. Kicsit korábban is fekszem, nem szeretem fennülni, a pihenésre maradjon idő. A kirándulás ilyen-olyan, mondjuk nem vagyok nagy híve ennek, mert természetben lakok, szeretem a csendet, itt a madarakkal, a növényekkel, de elég sokat kell dolgozni, hogy fennmaradjon a család mindenre, hogy jussa.
Ezt a szakmát, vagy ezeket a szakmákat úgy lehet hatékonyan végezni, hogyha csend van körülöttem? Vagy ha jön egy ilyen nagyon érdeklődő, mint én, akkor ott folyton nyüstöli és kérdezősködik, ez mennyire lehet zavaró, amikor komoly munkát kell elvégezni?
Amikor nagyon komoly munkákról van szó, akkor tud zavaró lenni, mert valamire, ha nem figyelünk oda, például rakok össze egy nagyon komoly ajtót, több idom részből áll, csapos fúrás, megkentük, megragasztottuk, ha akkor jön valaki is zavar, rossz helyre teszek, fordítva vagy bármit, összenyomok valamit, már mindjárt nem tudom kivenni belőle többet, tehát nagy hibát tudok követni el, akár az egész ajtót egy olyan dologé félretehessük, nem lehet hazadni a kliensnek. Ha valamit fordítva teszek, vagy nem jó helyre, vagy nem fogja megtartani, tehát az odafigyelés, akkor a csend nagyon számít, hogy ne zavarjanak.
Na de én azt látom, hogy annyira szereti a szakmáját, hogy nagyon szívesen beszél róla. Legyenek azok a méhek vagy az asztalosság. Tehát olyan dolgokat tudtam meg, amit nem volt, ahonnan megtudjak.
Igen, mind a kettőt nagyon szeretem, ahhoz, hogy por van, festék van, minden, de mégis szeretem nagyon csinálni. Örömömet lelem benne, hogy látom, hogy alkottam valamit, ez az én munkám, meg boldog a kliens is. Tehát ha hazaviszek valamit, és a kliens nem boldog, s nem szereti, akkor én se vagyok jó, azt akkor ott se hagyom. Visszaviszem, és se pénz, semmi nem kell. Igaz, hogy most nem több 10 ablakról van szó itt, hanem egy darab valamiről, de ha a kliens nem boldog, s nem szereti, akkor ez nekem se jó, s nem hagy nyugodni is. Ez rosszul esik. Az jó kell legyen.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma Szovátáról jelentkeztünk, Katona Attila méhész asztalos vendégei voltunk. Egy életforma örömeiről és buktatóiról beszélgettünk. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!